Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Herceg Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Először arról lesz szó, hogy a Nyugat-Balkán az elhelyezkedésének köszönhetően kulcsfontosságú szerepet tölt be Európában, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter az Európai Unió bővítése céljából szervezett Budapest-Balkán Fórum nevű nemzetközi konferencián. A honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a veszélyek korában katonai támogatásra is szükség van a balkáni régióban. Szabó Gergő összeállítása.
A magyar Soros uniós elnökség számára az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének előmozdítása kiemelt fontosságú lesz, mondta Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Budapest Balkán Fórum című rendezvényen.
Remember that more than 20 years ago the European Union made a promise to the Western Balkans that its political future lies in the European Union.
Emlékezhetünk, hogy 20 évvel ezelőtt az Európai Unió megígérte, hogy a nyugat-balkáni bővítés prioritás lesz. A balkáni országok jövője az Unióban van. Az EU nem erős a térségben, ezért ide kell irányítani a döntéshozók figyelmét. A bővítés a régió országai számára is kulcsfontosságú. A magyar Soros elnökség célja, hogy a bővítési folyamatot támogassuk, és minden állam közeledjen az EU felé.
So of course, one of the key priorities of the Hungarian presidency will be to facilitate this enlargement process and strive to make tangible progress in each and every enlargement process in the Western Balkans.
Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy katonai támogatásra is szükség van a balkáni régióban.
Now in our present days after that dreadful war that happened there.
A veszélyek korában élve fontos, hogy a balkáni régió stabil maradjon. Meg kell előzni, hogy az orosz-ukrán háború hatással legyen a Nyugat-Balkánra, ahol egyes konfliktusok bármikor eszkalálódhatnak. A magyar állam komoly erőfeszítéseket tesz a térség stabilitása érdekében, diplomáciai és kulturális vonalon egyaránt. A NATO és az EU szövetségeseknek köszönhetően katonai jelenléttel is rendelkezünk a térségben.
Also, via our NATO and EU alliances, we are there militarily.
Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, a magyar katonák bizonyították rátermettségüket, mert helyt állnak, kerüljenek bármilyen feladat elé, külföldön vagy Magyarországon. Szabó Gergő, Inforádió 88,1.
Izrael és a Hamász háborújáról mondta el álláspontját a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke Grósz Andor, miután egyhetes hivatalos úton volt a zsidó államban. Antiszemita hullám söpör végig a világon, mondta a Mazsihisz elnöke, aki az államelnökkel, illetve miniszterekkel és parlamenti képviselőkkel tárgyalt Izraelben. Grósz Andor hangsúlyozta, hogy a Hamász egy terrorszervezet, amely nem izraeli katonákat támadott meg, hanem békés civileket, köztük nőket és gyerekeket, közvetve pedig az egész civilizált világot. A háborúnak, amit nem Izrael kezdett, minél hamarabb véget kell vetni. A Hamaszt kell megsemmisíteni, és a terrorszervezet infrastruktúráját, nem pedig a palesztin népet, jelentette ki az elnök, aki örömmel konstatálta, hogy Magyarországra nem értek el az általa említett úgynevezett pro-palesztin akciók. Itt nyugodtan élhetnek a zsidók, a kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen, tette hozzá.
Annak ellenére, hogy bizonyos területeken megjelennek antiszemita megnyilvánulások, de a magyar sajtó túlnyomó többsége tisztességesen közli mindazt, ami történik a világban, többek között a Közel-Keleten, Izrael és a Hamasz között.
Más témákat érintve Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a sorsok házára önállóan nincs szükség, mert már van egy holokauszt központ Budapesten, ezért inkább azt kellene fejleszteni, egy intézményben összevonva a szerinte egyébként gyönyörűen berendezett világszínvonalú sorsok házával. Arról is beszélt, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a gázai háború végéig félreteszi a konfliktusait, bár megjegyezte, hogy a hazai zsidóság nagy részét a Mazsihisz képviseli, Súlyog Tamás beiktatásán mégis az EMIH vezetője adhatott áldást az új köztársasági elnökre. Grósz Andor úgy ítéli meg, hogy a Mazsihisz belső konfliktusainak nagy részét is sikerült elsímítaniuk. Frölik Róbert főrabbi egyetért ezzel, de szerinte az azokat kiváltó okok nem feltétlenül szűntek meg. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1. Az elhúzódó gázai háború Izrael nemzetközi megítélésének nagyon rosszat tett és rántja magával az Egyesült Államokat. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. A riporter Exterde Tibor.
Az amerikai elnök azt mondta, hogy van egy vörös vonal az izraeli offenzíva esetén Gázában, mert hogy ott rengeteg ember van, több millió ember van beszorítva. Hogy értékelik Izraelben az amerikai iránymutatást? És hogy értékelik Gázában az amerikai iránymutatást? De van-e valamilyen dekódolási módja annak, hogy a világhatalma mit akar?
Hát ebben a pillanatban nagyon nehéz, igazából Gázából nagyon nehéz információt szerezni, és azt gondolom, hogy akik oda be vannak zárva, mert ugye ez egy fallal körülvett, fallal, kerítéssel körülvett kétharmad budapestnyi terület. Innen nem lehet kijönni. Tehát nem az van, hogy lőnek és odébb megyek, vagy megpróbálok. Nem lehet, be van zárva. Hogy ott ezt hogy értékelik, én ezt nem tudom. Az iszlám világ szerte Izrael elhúzódó háborúja, és ez is egy nagyon fontos szempont, Izrael elhúzódó háborúja Gázában Izrael nemzetközi megítélésének borzasztó rosszat tett, és ahogy ez az ügy halad tovább, ez a nemzetközi megítélés úgy zuhan tovább, és rántja magával az Egyesült Államokat. Na most ugyanakkor a közvéleménykutatások Izraelből azt mutatják, és itt főleg az izraeli zsidó lakosságból onnan jobban vannak közvéleménykutatási adatok, azt mutatják, hogy az izraeli lakosságnak egy olyan 70%-a támogatja a Hamas elleni fellépést, a Hamas elleni akciót, és ugyan szintén ugye azt mondtam, hogy Gázából nem sok hírünk van, de az kezd látszani, hogy a gázai övezetben a Hamas megítélése is elkezdett nagyon-nagyon mélyre zuhanni. Hiszen ugye joggal a civil lakosság, ugye a civil lakosság azt mondja, hogy de hát mi itt ártatlanok vagyunk, mi nem tettünk semmit, és miattatok lőnek. Tehát ők állítólag egyformán haragszanak, éreznek mély dühöt, keserűséget, tehetetlenséget, úgy Izraellel szemben, mint a Hamasszal szemben.
Példátlan méretű kibertámadásért francia kormányzati szerveket, a francia miniszterelnöki hivatal válságstábot állított fel az incidens miatt. A támadás sorozatot több hacker csoport is magára vállalta, köztük az Oroszországot és az iszlamizmus támogató Anonymous Sudan. Marsi Tamás, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének főosztályvezetője szerint az ilyen csoportok jellemzően az általuk képviselt ügyekre próbálják a támadásokkal felhívni a figyelmet, de hogy pontosan ki áll mögöttük, azt lehetetlen megmondani. A riporter Varga Mónika.
A hozzánk eljutott információk alapján több franciaországi kormányzati szerv különböző rendszereit, legfőképpen webalapú rendszereit, weboldalait érte túlterheléses támadás. Ez egy nagyon rossz indulatú támadás, ugyanis itt kizárólag az oldalnak az elérhetőségét tudják megakadályozni a támadók, ami azt jelenti, hogy a külső legális, legitim felhasználók nem fogják tudni elérni az oldalt, mert a támadók különböző technikákkal annyi kérést intéznek a weboldal felé, hogy a legális látogatók ezt ne tudják elérni. És ez azért is különösen gonosz egyébként ez a támadás, mert elég olcsón elő lehet állítani, és viszonylag nagy nyilvánosságot lehet kapni ilyen támadásoknak a következtében.
Az ilyen támadások mögött valamiféle figyelmeztető szándék vagy bosszú áll?
Megneveztek potenciális elkövetőket, egy hektivista csoportot és egy ilyen iszlamista hektivista csoportot, akik leginkább ezt a hektivista jellegű tevékenységet szokták hasonló célra használni, ami igazából a saját ügyének a figyelem felhívása szokott lenni. Tehát ők egy olyan ügyre próbáltak ráirányítani a figyelmet, ami számukra fontos. Ugye ez egy nagyobb volumenű kibertámadásnak a kezdete, abban azért én kételkedek, mivel ilyen támadásnak a személyi előfeltétele az nagyon alacsony, tehát nagyon könnyen lehet ilyen támadásokat indítani. Egy kormányzati rendszer ellen egy komolyabb hacker támadást, ami adatvesztéssel vagy adatok ellopásával jár, már sokkal bonyolultabb elindítani.
Az ilyen támadásokat minden esetben egy hacker csapat végzi, vagy vannak esetleg már egy ország hírszerzésén vagy hadseregén belül olyan szakértők, akiknek a kibertámadás a feladata?
Hát ez egy csapatmunka, egy ilyen kibertámadásnak a végigvitele. Tehát itt nagyon sok összetevőből áll egy ilyen támadás, tehát ezek a csoportok, ezek jól felkészült, és sok különböző szakértelemmel rendelkező szakértő gárdával rendelkeznek. Az, hogy ezek mögött a csoportok mögött finanszírozás tekintetében kiáll, ez már egy másik kérdés, és ennek az azért a bizonyítása is nagyon-nagyon nehéz. De sok olyan ország van, akik épít ki kiberbiztonsági támadó kapacitást is.
Hogyan lehet az ilyen kibertámadások ellen védekezni? Egyáltalán mennyire lehet, ha valaki akar, akkor úgyis behatol bármilyen rendszerbe?
Egyre hatékonyabb megoldások vannak, hogy ne lehessen ezt az elérhetetlenséget olyan nagyon hamar elérni különböző weboldalaknál. Egyébként pedig a kiberbiztonság folyamatos erősítése mindenkinek a közös érdeke és a közös felelőssége. Sajnos a nagyon szofisztikált jellegű támadások ellen a védekezés hát már sokkal-sokkal-sokkal nehezebb. Semmiképpen sem lehetetlen, de sokkal-sokkal nehezebb. Mindez közben, mind pedig az embereknek a tudatosságának az erősítésében.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Herceg Zsolt. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy a modern haditechnika a korábbi várakozásokkal ellentétben nem gyors, manőverező jellegű hadviselést eredményez, hanem azonos erőfeltételek esetén statikus, elhúzódó háborút. Jó járt Krisztián Oroszország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének munkatársa szerint ez az egyik tanulsága Oroszország és Ukrajna fegyveres konfliktusának. A szakember harmadmagával tanulmánykötetet írt az orosz-ukrán háború tapasztalatai címmel, amiben a háború okairól és a stratégiákról is szó van. Jó járt Krisztiánnal Varga Mónika beszélgetett.
Érdemes visszamenni 2014-ig, ugye amikor történt egy politikai fordulat Ukrajnában, ezt Oroszország egy nyugati puccsként értelmezte, erre válaszul, ugye annektálta Oroszország a Krim félszigetet, majd háborút kezdett Kelet-Ukrajnában, és ugye tulajdonképpen Oroszország ezzel 2014-ben nem érte el azt a kitűzött stratégiai célját, hogy visszakényszerítse Ukrajnát az orosz érdekszférába, vagy visszaállítsa Oroszország ellenőrzését Ukrajna felett, és Ukrajna folyamatosan távolodott és közeledett a nyugat felé, tehát Oroszország, az orosz vezetés ezt akarta, ezt a számára kedvezőtlen folyamatot megállítani és visszaállítani az ellenőrzését Ukrajna felett. Az orosz politikai vezetés, Putyin, illetve környezete is több olyan nyilatkozatot tett, amiből jól rekonstruálható, hogy látták mind a nemzetközi folyamatokat, mind magát Ukrajnát, és úgy érzékelték, hogy tulajdonképpen itt egy nyugatos ukrán politikai vezetés van, akit, hogyha eltávolítanak Ukrajna éléről, akkor lényegében az ukrán társadalomnak a jelentékeny részéről nem lesz érdemi ellenállás. Ugye a nemzetközi folyamatokat alapvetően kedvezőként értékelték, hiszen azt látták, hogy van itt egy jelentős hatalmi átrendeződés a világban, úgy látták, hogy az Egyesült Államok visszahúzódik, és úgy érzékelték, és itt ugye különösen az Egyesült Államok afganisztáni kivonulását, hogy eljött egy olyan kedvező periódus, amikor ezt az Oroszország számára Ukrajna, illetve a regionális súlyvesztése szempontjából kedvezőtlen folyamatot vissza lehet fordítani. Ugye ezzel kapcsolatban nyilván az orosz vezetés részéről teljesen irreális elképzelések voltak mind az ukrán politikai vezetéssel kapcsolatban, mind az ukrán társadalommal kapcsolatban, és azt feltételezték, hogy érdemi ellenállásban nem fognak ütközni. Úgy gondolták, hogy itt egy sok irányból meginduló szárazföldi művelet, illetve az ezt kiegészítő kompaktus nélküli művelettel, ami ugye a nagy hatótávolságú csapásméréseket, illetve az orosz légierő csapásméréseit foglalta magában, dezorganizálni lehet az ukrán politikai és katonai vezetést, és akkor visszaállítható Ukrajna felett az orosz ellenőrzés. Tehát az orosz eredeti elképzelés az valóban egy ilyen különleges katonai művelet volt, tehát egy korlátozott katonai művelettel számoltak, és azt gondolták, hogy ezzel visszaállítható az orosz befolyás Ukrajna felett.
Hol csúszott ez el, az ukrán ellenálláson?
Igen, lényegében azon, hogy teljesen irreális elképzelések voltak az orosz vezetés részéről, az gondolta az orosz vezetés, hogy az ukrán hadvezetés, az ukrán hadsereg nem fog érdemi ellenállást tanúsítani. Arra számítottak, hogy tömegével fogják letenni a fegyvert, átállni az orosz haderő oldalára, és miután ez nem következett be, és meg kellett vívni ezt a háborút, nyilván egy Ukrajna méretű, tehát ne felejtsük el, Oroszországot nem számítva Ukrajna, Európa legnagyobb területű országa, irgalmatlan gazdasági és katonai potenciállal is, tehát onnantól kezdve, hogy itt érdemi ellenállásba ütköztek, nem volt igazából válaszút, meg kellett vívni ezt a háborút, amire viszont az orosz fegyveres erők abszolút nem álltak készen, és ez nyilván elsősorban a politikai és orosz hírszerzési apparátus hibájából adódott, tehát maga a haderő arra alapozta ezt a tervet, hogy itt megfelelő módon az orosz hírszerzésnek sikerül előkészíteni a műveleti környezetet ehhez a katonai beavatkozáshoz.
Lehet azt látni, hogy mire törekedtek az elmúlt két évben, vagy mire törekszenek a felek? Mi az, amit Ukrajna próbál megvalósítani, milyen stratégiát, és mit Oroszország?
Ugye Ukrajna számára ez egy egzisztenciális háború, tehát látják azt, hogy az orosz célok azok totálisak, elsősorban nem területi jellegű, hanem politikai célok vannak, ami ugye az úgynevezett nácitlanítás, illetve Ukrajna demilitarizálásában lett kimondva Putyin által, amikor elindította ezt a háborút, és ugye emellett nyilván területi céljai is vannak ennek, ezt látjuk, hiszen tavaly előtt ősszel Oroszország illegálisan annektált 4 ukrán megyét, úgy miközben egyébként ezen megyék egyikét sem ellenőrizte teljes egészében. Tehát a területi céljai azok minimum orosz részről ennek a háborúnak az, hogy Donetsk, Luhansk, Zaporizsia és Herszon megye ukrán ellenőrzés alatt álló részei felett is kiteljesítse Oroszország az ellenőrzését, illetve hát ezen túlmenően a meghirdetett, tehát a nácitlanítás, illetve a demilitarizáció politikai céljai sem változtak a háború kezdete óta. Ezt Putyin tavaly évértékelő beszédében újfent elismételte, tehát ez a háború ez Ukrajna szempontjából továbbra is egzisztenciális, és hát nyilván Ukrajna nem mondott le a területeiről sem, beleértve egyébként a Krím-félszigetet is, tehát az ukrán területi célja ennek a háborúnak az, hogy a Krímmel együtt minden területet visszaszerezzen, de a minimum célja is feltehetően az ukrán részről, hogy a 2022. február 24-e óta Oroszország által megszállt területeket is felszabadítsa, miközben hát orosz oldalról ugye látjuk, hogy ennek a háborúnak alapvetően a stratégiai politikai célja is sem változtak.
Le lehet vonni következtetéseket arra nézve, hogy mi lehet a folytatás? Tehát, hogy hosszú távú lesz a folytatás?
Azt gondolom, hogy igen, tehát látszik az, hogy ugye mivel a stratégiai célok mind a két fél részéről maximalisták, és ezek láthatóan nem változtak orosz részről sem az elmúlt több mint két év során, és mivel egyik fél sem rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amikkel meg tudná valósítani ezen céljait, így borítékolhat, hogy egy továbbra is egy elhúzódó háborút vagyunk kénytelenek követni. Igazából ugye a 2024-es év az úgy tűnik, hogy Oroszország számára fog kedvezni, tehát orosz oldalon van egy erőforrásbeli fölény, ami leginkább a tűzerőben érhető tetten, tehát egy jelentős tüzérségi fölény van orosz oldalon, ami a haderők létszámát tekinti, ott nagyjából ugye a harcolóerők paritásban állnak egymással, és Ukrajna elveszítette stratégiai kezdeményezést a 2023-as nyári ukrán ellentámadás kifulladásával, és miközben nem érkezett meg ugye a nyugat részéről a szükséges katonai támogatás. Ez azt eredményezi, hogy az oroszok most a front több szakaszán is próbálnak előre nyomulni, nyilván jelentős veszteségek mellett, de képesek apránként további területeket megszerezni Ukrajnából, és azt gondolom, hogy a 2024-es év kilátás az nagyjából ez. Ugye a fordulópont az jövőre jöhet el, amikor már látni azt, hogy a nyugati katonai kapacitások is lassan felzárkóznak, tehát azok a kapacitásbeli bővítések, amit a nyugati lőszer meg fegyvergyártás felpörgetését tette szükségessé, ezek nagyjából ugye 2025-26-ra fogják elérni azt a volument, amit most mondjuk orosz oldalon látni, kifejezetten mondjuk a tüzérségi lőszergyártásban, tehát ekkor jöhet el újra egy olyan Ukrajna számára kedvező helyzet, amikor képes lehet adott esetben ismét átvenni a stratégiai kezdeményezést, és hát nyilván a nagy kérdés az, hogy most ez a 2024-es év, ami Ukrajna számára egyre inkább úgy tűnik, hogy egy elvesztett év lesz, ez mit fog magával hozni, mennyire tudja Oroszország kihasználni ezt az évet arra, hogy jelentős további területeket szerezzen meg Ukrajnától, illetve milyen veszteségek árán tudja ezt megvalósítani, és nyilván ennek a kettőnek a függvénye lesz az, hogy hogyan folytatódik ez a háború a 2025-es esztendőben is, de nagyon valószerűtlen, hogy a 2024-es évben ez a háború ez nyugvópontra juthat.
A második világháború óta nem volt nagyobb fegyveres konfliktus Európában. Mi az, amit ebből a háborúból tanulságként lehet vonni, akár a hadászat, akár a védelmi ipar, vagy akár az országok vezetése tekintetében?
Azt gondolom, hogy nagyon sok tanulságot le lehet ebből vonni, és mind a két fél, illetve a nyugat is nagyon sok tanulságot már levont ebből a háborúból. Az egyik nagy tanulság azt gondolom az, hogy fel kell készülni arra, hogy egy ilyen ipari léptékű háború megvívása is sajnos elképzelhető, ahogy látjuk Európában is. Mind a nyugat, mind Oroszország, azt gondolom ez az egyik legfőbb tanulság ennek a háborúnak, azzal számoltak, hogy az új technológiai változások, amik lényegében a 70-es, 80-as évek hadügyi forradalmának az eredményei, tehát ezt látjuk most Ukrajnában, a precíziós csapásmérő képességeket, azokat a különböző szenzorokat, illetve vezetési rendszereket, amik lehetővé teszik ezeket a csapásméréseket, mind a Nyugat, mind Oroszország, illetve a Szovjetunió korábban úgy vélte, hogy ezek a technológiai változások egy nagyon gyors, manőverező jellegű hadviselést fognak magukkal hozni, és ugye a tapasztalat az az, amit az orosz katonai szakértők is levonnak ebből a háborúból, hogy amennyiben egymással összemérhető technológiai színvonalon álló ellenfelek, akik nagyjából mennyiség tekintetében is paritásban állnak egymással, hogyha ilyen szereplők vívják ezt a háborút, akkor az várhatóan egy nagyon elhúzódó és egy ilyen statikus jellegű háborúvá válik, amit most látunk Ukrajnában is. Tehát egyik fél sem képes igazán áttörést megvalósítani, hiszen pont amiatt, hogy a szenzorok lehetővé teszik azt, hogy a másik fél csapat összevonásait időben érzékeljék, és arra csapást mérjenek, lényegében ellehetetleníti azt, hogy térben koncentrálják az erőiket a felek, ami pedig szükséges volna az áttöréshez, és ez pedig azt a harcászatot fogja magával hozni, amit látunk is most Ukrajnában, tehát gyalogosan mennek előre kis alegység szinten tüzérségi előkészítés után az erők, nem nagyon látunk nagy gépesített manőverező hadviselést, mert a technológia az lényegében egy ilyen álló helyzetbe juttatta ezt a háborút. Ugye orosz oldalon is ezt a tapasztalatot fogalmazzák meg, de ukrán oldalon is, ugye Zaluzsnyi volt főparancsnok is több eszében erről írt.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Herceg Zsolt volt. Viszonthallásra!